Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, van egy nagyon izgalmas sorozat a BMC-ben, ez Csaló Gábor Vasárnapok című sorozata, Dialógusok a zenével alcímmel, és itt is van a vonalban Csaló Gábor. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz.
Én, hogyha jól sejtem, ez a sorozat közel egy idős magával a BMC-vel, nem?
Úgy alakult ki ez, hogy eleinte, hát ugye a BMC megalakulásától kezdve én folyamatosan játszom ott, de a sorozat nem mindjárt alakult ki néhány évvel később, és aztán néhány évig csináltam ezt, akkor még nem társult Fazekas Gergely, de valahogy így egymásra találtunk, és elkezdtük kialakítani néhány évvel később. Már nem tudnám megmondani, hány éve megy, de legalább 5-6, tehát a járvány előtti években is már ez műsorom volt, és azóta kitartóan csináljuk, és hát nagyon jól működik, nagyon szeretem.
Ugye a Fazekas Gergelyt említetted, zenetörténész, és akkor ezt az évet, pontosabban ezt az évadot, tehát a 24-25-öt, azt Schubertnek ajánlottátok, vagy az ő életművének. Nem tudom, hogy döntitek ezt el, ezt közösen, vagy te, vagy van valami apropója ennek, szóval miért pont Schubert?
Hát itt több része van ennek a dolognak. Az egyik az, hogy habár inkább én szoktam kitalálni, és mindig a bőség zavara miatt nehéz kitalálni egy ilyen műsort, mert
hát
annyi féle zenét szeretek és játszok, de mégis valamiféle egységes sorozatot próbálunk minden évben kitalálni. Ez általában úgy néz ki, hogy Gergőnek elküldök többféle ötletet, és akkor ő is ötlettel is a végén én csinálok egy végleges műsort, és ő mindig elfogadja ezeket, és hát számomra fantasztikus, hogy milyen felkészült mindenféle zenékből, tehát nagyon sokszor én az utolsó pillanatban változtatok meg valamit, és ő akkor is teljesen napra kész mindig.
De hát nyilván egy szerkesztői elv van, tehát olyan műsort kell választani, ami egy 100 zongorával eljátszható, mert tulajdonképpen ugye ez a felállás, mindegy, miről vagy kiről van szó, végülis te, mint zongoraművész, a te zongoráddal adod elő, és a Gergő megmeséli a történeteket hozzá.
Igen, igen. Hát úgy alakult a dolog, hogy eleinte nagyon sokat konzultáltunk előtte, és nagyon együtt próbáltuk kitalálni a beszélgetős részt, és mélyen belemetünk elemzésekbe. Aztán kiderült, hogy nem kell annyit készülni, mert hát a Gergő felkészültsége az amúgy fantasztikus, és inkább az az érdekes, hogy én spontánul szólok közben néha, és egészítem ki, de szóval ő a főszereplő a beszélgetős részben. Legfeljebb új szempontokat ad, hogyha én nekem közben eszembe jut valami, de természetesen elemzünk is, tehát bizonyos részletekbe alaposabban belemegyünk, megmutatom, és akkor a koncert második része az, ahol egészben eljátszom a művet.
Ugye elfelejtettem mondani, hogy november 24-én lesz a következő alkalom a BMC-be, 18 órai kezdettel a koncertterembe, és akkor térjünk vissza a kérdésem első felére, mert azt elfelejtettük, szóval, hogy miért is pont Schubert van idén?
Hát számomra az egyik legfontosabb szerző, és bizonyos darabjai az mindig újra visszatérek, hát nem arról van szó, hogy minden évben eljátszom, mondjuk például ezt a G-dur fantázia szonátát. Szonáta csak valami módon a 19. században kapott egy ilyen becenevet, hogy szonáta fantázia. Minden esetre ez is a néhány legfontosabb zongoraműve közé tartozik, számomra a legfontosabb. Az utolsó B-dur szonáta, a másik ilyen, hát azt is játszottam néhány éve, meg fogom is még, remélem. Van egy olyan része is a műsornak, a három részes sorozatnak, az Ámol szonáta, amit most fogok először játszani, mert valahogy fontos, hogy az ember néha új dolgot is tanuljon, meg olyan darabok, amire sose volt időm eljátszani, mert túl sok mindent csinálok mindig. És akkor most, muszáj, műsorra tűztem, és akkor tényleg foglalkozhatok vele. Akkor most az is meg lesz. Az egy nagy hiány volt az életemben, hogy
De
nem volt
Gábor, de árul
önálló.
már el ezt, hogy mennyi ideig kell neked egy ilyet tanulni, vagy egy ilyet gyakorolni? Mert mondtad, hogy nem volt rá időd. Mert azért az ember laikusként azt gondolja, hogy egy profi zongoraművész hát előveszi a kottát, jó, néha, mit tudom én, nyilván egy párszor átnézi koncert előtt, de hogy ez nem igényel olyan nagyon nagy rákészülés, de akkor ezek szerint mégis.
Hát ez nagyon sokféle lehet, tehát tényleg a darab nehézségétől függ.
De ez egy technikai nehézség, vagy egy intellektuális nehézség?
Azt hiszem, hogy az intellektuális része az sokkal könnyebb, mert annyi Schubert-tel foglalkoztam már, hogy eddig nem játszott darab kerül elém, akkor is tudom, hogy merre keressem a dolgokat. Tehát ezek az összefüggés rendszerek, ezek elég jól működnek az idők során, amit az ember megtanul a többi darabjából. Hát a technikai része ennek az álmosonátának, ami lesz majd januárban, ha jól emlékszem, most ezt nem is tudom így fejből, de belenézek a not eszembe.
Igen, mert most lesz a, ugye most november
most a G-dur
21-én
lesz.
A G-durt fogod
most a
játszani.
G-dur lesz,
igen, igen, igen.
De igazából nekem a nagyobb feladat az ámol lesz, az pedig március 2-án lesz.
És akkor mennyit fogsz gyakorolni?
Igen, na,
az
ez volt a kérdés,
időben,
hogy
igen.
Mennyi munkám lesz ebben az ámol szanátába, leszámítva azt a pár évtizedet, ami az a titkos érlelődés, amikor még
Igen, igen, igen.
Nem ütöm le a hangokat, hanem csak a fejembe valami van. Egyébként természetesen játszogattam magamnak a darabot sokszor az idők során, csak nem úgy, hogy most ezt megtanulom, eljátszom. Hát itt közepes technikai nehézségek vannak, különösen az utolsó tételben. Néhány hét, amíg valamiféle ilyen technikai biztonsága van a dolognak, és akkor ezt én általában úgy csinálom, hogy eljátszom néhány embernek még a koncert előtt. Tehát kipróbálom, és akkor még történnek nem várt dolgok, tehát csiszolódik, érlelődik és javul. És akkor utána mindig megcsajnálom azokat, akiknek a koncert előtt ezt az előkoncertet csináltam, mert majdnem mindig a koncert lesz a jobb.
Te Gábor, és szoktál villamoson is kottát olvasni? Tehát lehet fejben zongorázni?
Lehet fejben zongorázni, de...
De nem az igazi.
De hát ahhoz kell elmélyültség.
Aha.
Na most azokat az elmélyült pillanatokat ugye a mai világban egyre nehezebben gyűjti az ember össze magának. Ez azt jelenti, hogy amikor tényleg nyugi van és csend van, akkor viszont már a zongorához is leülhetek. Mert hát egyrészt ugye tanítok is, ami elég sok idő és elég sok energia, és nagyon szeretem csinálni, akkor nem lehet másra gondolni.
A Zeneakadémián tanítasz.
A Zeneakadémia, igen, a kamaraóráim. Hát harmadrészt meg komponálok is, tehát saját darabjainak is kell olyan idő, amikor leülök és csak azzal foglalkozom. Úgyhogy tulajdonképpen egyharmad része az életemnek a koncertezés, ezért is játszom mostanában kevesebbet.
Igen, hát a mi nagy bánatunkra. Schubert és a végtelenség, ugye ez a téma. Az ember azt gondolná, hogy érti, amire gondoltok, de hogy valahogy ez minden zeneszerzőben, vagy minden műben ott van. Tehát az pláne a zenében, hogy valahol határtalan az egész, de valamiért ti mégiscsak Schubertre fókuszáltok, az ő végtelenségére. Most ugye tudni kell róla, hogy tulajdonképpen egy rettenetesen gazdag életműről van szó, és egy nagyon-nagyon rövid életről, még az ő korában is, ugye ő 30 vagy 31 évesen halt meg, tehát nagyon izgalmas lenne azt gondolni, hogy milyen lehetett volna az ő, nem tudom, az öregkori Schubert, az ő művei, mit tudom én, az élete alkonyán írt, de hát ez nincs meg, és valahogy ettől érzek én egyfajta végtelenséget az ő dolgaiban, vagy az ő műveiben, de lehet, hogy ebben egyáltalán nincs igazam.
Hát most nehéz erről beszélni, hogy miben áll a Schubert zenéjének a végtelensége egyéb nagy szerzőköz képest, és ahogy mondtad, tényleg minden zenében ott lehet a végtelenség érzése, szóval az idővel valami olyasféle játék, ami a végtelenség érzetét keltheti a hallgatóban. Ez minden zenében ott van, illetve különböző módon, és nem minden zenében, de sok zenében. De a Schubertnél, Schubert zenékben, bizonyos zenéiben tényleg valami különös perspektívák nyílnak. Tehát most, ha nagyon egyszerűen fogalmazom, akkor úgy mondom, hogy egyféle anyag nagyon sokáig tud tartani, anélkül, hogy megunná az ember, vagy akár meg is unhatjuk, de mégis jön valami olyan plusz, amitől a szépségét és a végtelenségét érezzük, és nem az unalmat. Na most nagyon sok rosszabb zene van, ahol ez egy unalomba fulladna, egy ilyen jellegű dolog, de hát a nagy szerzőknek vannak ilyen titkos eszközeik arra, hogy ezt a távlatot megérezzük. De ezt erről írtak is sokan, azt hiszem, ez az unalmon túli távlat. Talán még Schumann is, akinek az idézetét most használja, Fazekas Gergely szedte össze. Igazából ő írta ezt a rövid ismertetést a koncerthez, és ott
Igen, azt írja, bocsánat, azt írta a Schumann, ugye, hogy mennyei hosszúságú a darab.
de az unalomról nem
Unalomról
írt.
nem írta, hanem a
Igen.
C-dur szimfóniáról írta, hogy mennyei hosszúságú, mint egy négy kötetes
Igen,
vaskos
itt a
regény,
C-dur.
ugye, ezt mondta Schumann.
Tényleg van egy olyan része is, és erről is akkor, ha nem Schumann, de mások is írhattak. Most nem tudok pontosan idézni
Nem baj.
szöveget hozzá, hogy az unalom határait feszegetheti olyan hosszúság, és mégis, és mégse. Szóval, hogy mégse az unalomba fulladt, hanem ez a mennyei hosszúság, ami egy olyan nagy távlatot és végtelenség érzetét keltheti. Ezek most nem nagyon tudományos dolgok, amit mondok, de talán nem is zenetudós módra kell
Nem, de
beszélnem
hogyha az
róla.
unalomról beszélünk, meg távlatokról beszélünk, itt 2024-ben, és arról a világról, ami minket körülvesz, meg hogy mennyi ideig csúnya szóval fogyasztunk valamit, ugye ezeket a zenéket ez nem fogyasztani szoktuk, hanem hát leginkább elmerülni bennük, de érdekes ez szembeállítani a korszaknak a trendjével, tehát hogy mit nevezünk unalmasnak, meg milyen az egyáltalán az unalom, és mi a mennyei hosszúság. Szóval azt érzem, hogy valamiért most Schubert nagyon-nagyon aktuális lett, hiszen ha nézzük csak a Winterreisét, hogy hányan dolgozták föl az elmúlt néhány évben, hirtelen így nagyon a fókuszba került, és valószínűleg ott van a titok, hogy Schubert azért megérzett valamit abból, ami fog következni, vagy be fog következni a világgal, vagy mi látunk bele valamit az ő zenéjébe, valami fajta proféciát, vagy profétikusságot a saját korunkkal szemben. Nem tudom, hogy látod ezt.
Hát azt ugye nem tudhatjuk, hogy ő mit látott bele a jövőbe és mit nem, de azt lehet érezni, hogy a mai világban egyre gyorsabb minden, egyre kevesebb időnk van mindenre, egyre több dolgot kell egyszerre csinálnunk, egyre kevesebb lehetőség van elmélyülésre, és ilyen szempontból, ha már beül a zenehallgató egy koncertre, akkor megkaphat egy olyan élményt, és leginkább a Schubert zenétől, hogy nagyon ráérünk. Tehát, hogy ez a ráérős idő egy más dimenzióba röpíti a hallgatót.
Hát igen, nagyon érdekes, amit mondasz, mert valószínűleg ez az, ami leginkább hiányzik a mindennapjainkból, tehát a ráérős idő szerintem ezzel a fogalommal az ember már ilyen, hát nem tudom, középső csoportos óvodás, tehát az az, amikor utoljára találkozik ezzel a fogalommal, és utána ez egyszerűen eltűnik,
Igen, igen.
tehát nincsen.
Eltűnik, ha csak nem ülsz be a koncertterembe, ahonnan nem lehet kimenni, de még a filmnézés is ugye, hogy most tele vagyunk ezzel a képi világgal, és mennyire más, mikor moziba ül be az ember, és úgy néz meg
Igen,
egy filmet.
mint hogyha otthon tévébe vagy telefonon vagy stb. Értem, amit mondasz.
Nagyon nehezen jutnak el az emberek a koncerttermig, de talán nagyobb esemény, ami történik ilyen okok miatt, hogyha tényleg beülnek a koncertre. És azt meg kell mondjam, hogy a koncertnek az egyik fontos része az, hogy tudok-e úgy játszani az idővel és a közönség hullámhosszával, hogy tényleg bekapja őket ez a másféle idő.
Hát igen, azt hiszem, hogy minden előadó művésznek ez kéne, hogy legyen a titka, vagy erre törekszik a lelkében.
Hát valószínűleg ezt minden rendes előadó művész ezt megpróbálja.
Hát Gábor, én nem tudom, én voltam már koncerten, de szerintem neked sikerülni fog, de most arra gondoltam, hogy hihetetlenül elriaszthattunk egy csomó hallgatót, hiszen itt beszéltünk végtelen hosszúságról, de azért voltak éppen nem olyan hosszú a koncert, ugye? Hát 6-tól kezdtek.
Nem olyan hosszú, ez egy 35 perces mű.
Na igen.
Tehát a második része a koncertnek ez a 35 perces G-dur szonáta
lesz.
Igen,
mert úgy beszéltünk róla, mint hogy 36 órás lenne.
Igen, de tényleges játékidő, ez egész más érzet, amikor az ember ott van és hallgatja. Tehát ott nem azt fogod hallani, hogy 35 perc. Most az, hogy utána még egy pár darabot szeretnék játszani ráadásnak, hogyha lesz, ami másképp végtelen, de hát azok se lesznek olyan hosszú darabok.
Akkor egyúttal megnyugtattunk mindenkit. Nem, azt gondolom, hogy rettenetesen izgalmas az a téma, amit most itt elkezdtünk feszegetni, és nyilván soha nem.
Bocsánat, még egy dolgot, bocsánat, hogy félbeszakítlak, csak hogy miközben ezek a látszólag egyhangú dolgok hosszabb ideig történnek a megszokottnál, egyszer csak mindig jön egy esemény, ami felborítja, és új megvilágításba helyezi az addigiakat. Ez azt jelenti, hogy nagyon is izgalmas zenék. Tehát ez csak az egyik rétege, ez a nagyobb távlat és hosszabb idő.
Igen, tehát a zenén belül is van egy dramaturgia, és ott is van egy történés,
hát
az, amit mondasz. Ugye, rettenetesen izgalmas az a téma, és hát kimeríthetetlen, amit most felvetettünk. Időről, türelemről, végtelenségről van szó, meg hát persze zenéről, de azt gondolom, hogy aki elmegy november 24-én a BMC-be, az maga is tovább gondolhatja ezt, meg hát élvezhet egyrészt egy nagyon szép koncertet, másrészt egy nagyon-nagyon izgalmas beszélgetést, amiben Fazekas Gergely lesz a te tettestársad, ha úgy tetszik. Csaló Gáborral beszélgettem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és akkor találkozunk november 24-én a BMC-ben. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.